Viktor Hugo a Párizsi Notre-Dame. Fordította Vázsonyi Endre. Felolvassa Bodor Tibor.
Első könyv, első fejezet. A nagy terem. 348 évvel, 6 hónappal és 19 nappal ezelőtt arra ébredtek a párizsiak, hogy valamennyi harang teljes erővel zeng és zúg a Cité, az egyetem és a város hármas övezetében. Pedig 1482. január 6-a nem olyan nap volt, amelynek emlékét megőrzi a történelem. Az esemény, amely már kora reggel megmozgatta Párizs harangjait és polgárait, cseppet sem volt jelentőség teljes. Nem támadtak pikárdiaiak vagy burgundiak, körmenet sem hordozott erekjetartót, diákok sem lázongtak a Lajos negyedben, ami félve tisztelt urunk királyunk sem vonult be a városba. Sőt, még csak valami szép zsivány akasztás sem folyt a párizsi törvényszéken. De még holmi díszbe öltözött, kicicomázott követség sem érkezett, ami pedig a 15. században olyan gyakran megesett. Alig múlt két napja, hogy az utolsó efféle lovasmenet a flamand követeké, akiknek az volt a feladatuk, hogy a trónörökös és Flandriai Margit házasságát nyílve üssék, Bourbon bíboros úr nagy bosszúságára bevonult Párizsba. A bíborosnak a király kedvéért barátságos képpel kellett fogadnia a flamand polgármesterek bárdolatlan hordáját, s azt igen csinos moralitással, bolond játékkal és komédiával is szórakoztatnia kellett odahaza a Bourbon palotában, miközben csodás fali szőnyegeit záporeső csapkodta a kapun. Január 6-a, amely, mint Jean de Troyes mondja, mindenha felserkenti vala a párizsi sokaságot, kettős ünnep volt, mert ilyenkor időtlen idők óta egyszerre ülték meg a három királyok és a bolondok napját. Úgy hírlett, hogy ezúttal örömtűzgyújtás is lesz a Gréf téren, májusfa plántálás a Brack kápolna előtt, és misztérium játék a törvénypalotában. Mindezt a polgármester úr legényei szép ibolyaszín posztó zubbonyban mellükön nagy fehér keresztel előző nap harsona szóval tették közhírvé minden utcasarkon. A polgárok és polgárnők serege tehát házát, boltját lelakatolva kora reggel mindenfelől a három kijelölt hely valamelyike felé vette útját. Ki döntött már, volt, aki az örömtüzet választotta, volt, aki a májusfát, és volt, aki a misztériumot. A párizsi szájtátiak ősi józan értelmének dicséretére azonban el kell mondani, hogy a sokaság zöme az évadhoz leginkább illő örömtűz, vagy pedig a törvénypalota teljesen fedett és zárt nagy termében színre kerülő misztérium felé iparkodott, és hogy a kíváncsiak egymással tökéletes egyetértésben hanyagolták el a szegény, gyéren díszített májusfát. Hadd dideregjen magánosan a Brack kápolna temetőkertjében a januári égboltozat alatt. Főként a palotához vezető útvonalakat özönlött el a nép, mert tudta, hogy a két nap előtt érkezett flamand követek jelen szándékoznak lenni a misztérium előadásán, valamint a bolondok pápájának megválasztásán, amire ugyancsak a nagy teremben kerül sor. Ezen a napon legkevésbé sem volt könnyű feladat bejutni a nagy terembe, pedig abban az időben a világ legtágasabb fedett csarnokának hírében állott. Igaz, hogy Szóval akkor még nem mérte volt fel a Montargis kastély nagy termét. A palota előtti tér, amelyet végképp eltorlaszolt a nép, az ablakból nézelődő kíváncsiaknak úgy tűnt fel, mint valami tenger, amelybe 5-6 utca folyamtorkolat módjára árasztja pillanatonként az emberfejek újabb meg újabb özönét. A tömeg egyre dagadó hullámzása megtört a házak szegletein, amelyek meg annyi szírt fokként meredtek előre itt is, ott is, a tér szabálytalan medrében. A palota gótikus, a gótikus szó általános értelmezése teljesen helytelen, de teljesen elfogadott. mint mindenki, mi is átvesszük hát, és ezzel a szóval jelöljük a csúcsíves építési modort, amely a középkor második felében felváltotta az első szakasz félköríves építészetét. Tehát a palota gótikus homlokzatának középpontjában a nagy lépcső, ahol a folytonosan fel alá örvénylő kettős áradat előbb megtört a középső pihenő alatt, majd széles hullámokban előzönlötte a két szélső hajlatot, mondom, a nagy lépcső oly szüntelenül ontotta a térre az embereket, ahogyan valamely zuhata gontja a vizét egy tóba. Kurjongatás, kacagás, ezernyi láb dobogása hallatszott. Nagy volt a lárma, a zsivaj. Ez a lárma és zsivaj időnként megkétszereződött. Az áramlat, amely a nagy lépcső felé sodorta a tömeget, olykor megtorpant, megbojdult, megkavarodott. Egy poroszló taszigáltott valakit, vagy egy polgármesteri drabant rúgtatta a lovát, hogy helyreállítsa a rendet. Csodálatra méltó hagyomány ez. A polgármester hivatalától a főistállómesteri bíróság, a főistállómesteri bíróságtól a pandúrok, a pandúroktól pedig a mi párizsi csendőreink örökölték. A kapukban, az ablakokban, a padlásnyílásokban, a háztetőkön ezernyi derék figura nyüzsgött. Higgadt, tisztes nyárspolgár valamennyi. A palotát szemlélték, a csődületet nézegették, és ezzel már be is telt minden vágyakozásuk. Mert nekünk párizsiaknak sokszor az is elég, ha a nézőket nézhetjük. A mi számunkra hallatlanul érdekes látványszámba megy már az olyan fal is, amely mögött valami történik. Ha megadatnék nekünk, akik 1830-ban élünk, hogy gondolatban elvegyüljünk a 15. századi párizsiak közé, és amúgy megtépázottan, összetaszigálva, bugnácsolva belépjünk velük a palotának abban roppant termére, amely 1482. január 6-án oly szűknek bizonyult, a látvány, amely ott fogadna, nem volna híjával minden érdekességnek és vonzó erőnek. Csupa régi holmit találnánk magunk körül, oly régit, hogy vadonat újnak vélnők valamennyit. Az olvasó engedelmével megkíséreljük képzeletben felidézni azt a benyomást, amely benne és bennünk támadt volna, ha e bekecses, dolmányos, zubbonyos tömeggel átlépjük a nagy terem küszöbét. Először is zúg a fül, káprázik a szem. Fejünk felett falfaragással borított, azurkékre festett, aranyliliomokkal ékesített kettős csúcsíves bolthajtás. Lábunk alatt váltakozó fehér és fekete márványlapokból összerakott padozat. Néhány lépésnyire tőlünk hatalmas pillér, azután még egy, és újra egy. Egészbe véve 7 pillér a terem hosszában, félszélességben támasztva alá a kettős csúcsívek boltvállát. A 4 első pillér körül kalmárok, üvegtől aranyfüsttől csillogó bódéi, a 3 utolsó körül tölgyfapadok, amelyeket lekoptatott és fényesre csiszolt a védők térdnadrágja és az ügyészek talárja. A nagyterem kerületén a magas falon véges végig ajtók, ablakok, pillérek között, kezdve Pharamondon a francia királyok végnélküli sora. Az árnyék királyok csüngőkarral és lesütött szemmel, a vitézés harcias királyok égre szegett tekintettel és magasra emelt kézzel. Aztán ezerszínű üvegtáblák a magas csúcsíves ablakokon, gazdagon és finoman mintázott szárnyak a terem széles kijárati ajtajain. Ez a sok, teljes egészében kék és aranyszínben tündöklő bolthajtás, pillér, fal, burkolat, borítás, ajtó, szobor, kissé fakó most is, amikor mi szemléljük, de nem sokkal később az úr 1549. esztendejében, amikor Du Breuil a hagyományoknak engedelmeskedve megcsodálta őket, már csaknem egészen eltűnt a por és a pókháló alatt. Képzeljük el ezek után azt az irdatlan